Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 47. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 47. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. No, minden népek, örvendezzetek és tapsoljatok, Istent áldjátok. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 168. dicséretünket lapozzuk fel, a 168. dicséretünket, és énekeljük el mind a 4 versével. Az első verse így kezdődik, Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr!
Bűnbánó szívvel, imeléd, Urunk.
Isten tiszteletünk alapigéje, Isten tiszteletünk megáldása, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumából olvassuk, a 19. rész 16. versétől a 20. rész 16. verséig. Figyelemmel hallgassátok-e hosszabb ígért. És íme hozzá jövén egy ember mondanéki, jó mester, mit cselekedjek, hogy az örök életet elnyerjem? Ő pedig mondanéki, miért mondasz engem jónak, senki sem jó, csak egy az Isten. Ha pedig be akarsz menni az örök életre, tartsd meg a parancsolatokat. Mondanéki, melyeket? Jézus pedig mondta ezeket, ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Mondta neki az ifjú, mindezeket megtartottam ifjúságomtól kezdve, mi fogyatkozás van még bennem? Mondanéki Jézus, ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jöjj és kövess engem. Az ifjú pedig e beszédet hallván, elméne megszomorodva, mert sok jószága vala. Jézus pedig mondta az ő tanítványainak, bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyek országába. Ismét mondom pedig néktek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. A tanítványok pedig ezeket hallván felettébb álmélkodnak vala mondván, kicsoda üdvözülhet akkor. Jézus pedig reájuk tekintvén mondanékik, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Akkor felelvén Péter mondanéki, íme, mi elhagytunk mindent és követtünk téged. Mink lesz hát mi nékünk? Jézus pedig mondta neki, bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek Izrael 12 nemzetségét. És aki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit az én nevemért, mind a száz annyit vészen, és örökség szerint nyer örök életet. Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. Mert hasonlatos a mennyek országa a gazda emberhez, aki jó reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlejébe. Megszerződve pedig a munkásokkal napi egy pénzben elküldi őket az ő szőlejébe. És kimenvén 3 óra tájban láta másokat, akik hivalkodván a piacon álltak vala, és mondta nekik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. 6 és 9 óra tájban ismét kimenvén ugyanazonképpen cselekedett. 11 óra tájban is kimenvén talál a másokat is, kik hivalkodva állottak vala, és mondta nékik, miért álltok itt egész nap át hivalkodván? Mondának néki, mert senki nem fogadott fel minket. Mondanékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Mikor pedig beesteledett, mondta a szőlőnek ura az ő vincellérjének. Hívd elő a munkásokat, és add ki nekik a bért. Az utolsóktól kezdve az elsőkig. És jövén a 11 órásak fejenként egy-egy pénzt vőnek. Jövén aztán az elsők azt gondolják, valahogy ők többet kapnak, de ők is egy-egy pénzt vőnek fejenként. Amint pedig fölvevék, zúgolódnak vala a házigazda ellen, mondván. Azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, és egyenlőkét tetted azokat velünk, kik a napnak terhét és hűségét szenvedtük. Ő pedig felelvén mondta azok közül egynek, barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem egy pénzben szerződtél meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Avagy nem szabad nekem a magaméval azt tennem, amit akarok? Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Eképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók, mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Isten áldja meg az ő ígéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy ma is eljöhettünk ide a te házadba, és te látod azt, hogy hogyan jöttünk ide. Te látod az örömeinket, szomorúságainkat, látod a kérdéseinket, feszültségeinket. Kérünk téged, hogy te szólj hozzánk ezen a napon, és te old fel bennünk azt, amit fel kell oldani. Te békíts meg bennünket. Segíts, hogy a te szavadat meg tudjuk érteni, és szívünkbe tudjuk zárni. Segíts, hogy a hétköznapi életünkben tudjunk igédnek fényében élni, dönteni, cselekedni az egyes élethelyzetekbe. Kérünk téged, hogy segíts és adj most áldást erre a mi Isten tiszteletünkre. Azzal áldj meg bennünket, hogy itt vagy velünk, hogy megérinted a szívünket, lelkünket, hogy tanítasz minket, hogy szólsz hozzánk személyesen. Köszönjük néked, hogy rád tekinthetünk, aki nálunknál sokkal a fontosabb valaki vagy, aki ennek a világnak a teremtője vagy, aki irányítod a dolgokat és mindent a kezedben tartasz, aki semmit nem cselekszel helytelenül és rosszul, hanem éppen ellenkezőleg mindent jól cselekszel. Köszönjük, hogy rád nézhetünk, aki a mi üdvözítőnk, vagy a megváltónk, vagy a haláltól, az örök haláltól, a kárhozattól, és akitől üdvösséget kaphatunk. Köszönjük, Urunk, hogy föltekinthetünk a mulandókról, terjád az örökké valóra. Kérünk, Urunk, hogy legyél velünk, és szólj nekünk, szólj hozzánk az ígéből ezen a napon. Köszönjük néked, hogy meghallgatott kérésünket Jézusunk nevében. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük igehirdetésre készülve a 172. dicséretünket. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. 172. dicséretünk, énekeljük el. Máté evangéliumának 20. részéből hallgassuk meg az igét, az első verstől a 16. versig helyünket elfoglalva. Mert hasonlatos a mennyek országa a gazdaemberhez, aki jó reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlejébe. Megszerződvén pedig a munkásokkal napi egy pénzben elküldi őket az ő szőlejébe, és kimenvé 3 óra tájban lát a másokat, akik hivalkodván a piacon álltak vala, és mondanékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. 6 és 9 óra tájban ismét kimenvén ugyanazonképpen cselekedék. 11 óra tájban is kimenvén talál a másokat, kik hivalkodva állottak vala, és mondta nékik, miért álltok itt egész napát hivalkodván. S mondának néki, mert senki sem fogadott fel minket. Mondta nékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Mikor pedig beesteledett, mondta a szőlőnek ura az ő vincellérjének. Hívd elő a munkásokat, és add ki nekik a bért. Az utolsóktól kezdve, mind az elsőkig. És jövén a 11 órásak, fejenként 10-10 pénzt főnek. Jövén azután az elsők, azt gondolják valahogy ők többet kapnak, de ők is 10-10 pénzt főnek fejenként. Amint pedig fölvevék, zúgolódnak vala házigazda ellen. Mondván, azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, és egyenlőké tetted azokat velünk, kik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Ő pedig felelvén mondta azok közül egynek, barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem egy pénzben szerződtél én meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el, én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Avagy nem szabad nékem a magaméval azt tennem, amit akarok? Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Eképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók, mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Kedves testvéreim, ma nem egy könnyen értelmezhető példázat van előttünk. Máté evangélista írja le ezt nekünk egyedül, ez a szőlő munkások példázata. Fontos megértenünk, hogy ez a példázat egy nagyobb szövegegység része. Felolvastam ezt az egész nagyobb szövegegységet először. Tehát ebben az egész szöveg összefüggésben kell értelmeznünk ezt a példázatot is. Ugye az egész azzal kezdődött, hogy Jézushoz jött egy gazdag ifjú ember, aki üdvözülni akart, és ennek útja módja felől érdeklődött. Jézus többek közt azt mondta neki, hogy minden földi vagyonát ossza szét a szegényeknek, és úgy álljon az ő követésébe, és akkor üdvözül, kincse lesz a mennyben. Kifejezte ezzel azt az Úr Jézus, hogy ő akar a legfontosabb lenni annak a fiatal embernek az életébe. Lehet, hogy földi értelemben szegényebb lesz, de mégis gazdag lesz, mert az örök kincset, a múlhatatlan kincset, az örök életet megnyeri. A gazdag ember azonban nem volt hajlandó Jézusért megválni a maga vagyonától, és ezért megszomorodva elment. Ezután egy beszélgetés bontakozott ki Jézus és a tanítványai között, majd pedig Jézus és kifejezetten Péter apostol között. És ennek során Péter rámutatott arra, hogy mi, mármint a tanítványok, éles ellentétben az imént szomorúan eltávozott gazdag ifjú emberrel, minden földi kincsünket elhagytuk, érted, Jézus. És kérdés, hogy mit fogunk ezért kapni? Jézus válaszol neki, elmondja neki, hogy miben fognak ők részesülni, földi és mennyei áldásokról beszél neki, és hozzáfűz egy titokzatosan csengő mondatot is, sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. Ezt a mondatot követi aztán a szőlőmunkások példázata, és ez a mondat, némileg megváltoztatva, előkerül a példázat elmondása után is. Itt úgy hangzik, eképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók. Sőt, a példázatnak, a tanmesének a közepén is előkerül ez a mondat, a 20. rész 8. versében, ahol azt mondja a gazda a vincellérjének, tehát a szőlő tulajdonképpeni ápolójának, hogy add ki a munkásoknak a bért az utolsóktól az elsőkig. Vagyis ez a mondat, mint egy úgy keretezi, és úgy áthatja ezt a példázatot. És úgy vélem, hogy ez az a mondat, ami rávilágít arra a fő üzenetre, amit Jézusunk el akart mondani a tanítványainak, mert hogy nekik mondta, kifejezetten a tanítványainak mondta ezt a példázatot, és hogy mit akart elmondani, azt majd remélem, hogy megértjük az idők során. Mármint, hogy az Isten tisztelet percei során. Jól is néznék ki, ha most itt befejezni. Tehát a példázatban szereplő kép az egy megszokott dolog volt azon a vidéken. Szőlős gazdák ugye kora reggel kimentek a piacra, ahol nem csak az árusok árulták az áruikat, hanem a napszámosok is kínálták önmagukat. És elvitték onnan a napi munkára a munkaerőt, a kínálkozó munkaerőt. Nyilván először elvitték az erősebbeket, aztán utána, hát aki maradt még, ha kellett, akkor vitték a maradékot is. Ez egy meglévő és szokásban lévő dolog volt, mindenki a Jézus hallgatói közül, a tanítványok is ismerték ezt a jelenséget az életből. Hát erre a dologra építi Jézus a példázatát. Először is a szőlőnek az uráról hadd mondjak egy pár szót. A példázatnak ugyanis ő a főszereplője. A gazda. A szőlős gazda. Van szőleje, ott van munka, van neki vincellérje, aki dolgozik a szőlőn, és oda keres munkásokat. Ő rendeli el a fizetést, ő oldja meg a felmerülő problémákat, ő a főszereplő. Kit jelképez a szőlős gazda? Nyilvánvaló, hogy a szőlős gazda magát, Istent jelképezi. Az élő Istent jelképezi, aki úgymond munkásokat keres az ő szőlejébe, a szőlő pedig mit jelképez? Az Isten országát jelképezi. Az egész Bibliában úgy végighúzódik ez a kép, itt-ott felbukkanva, Isten országa, ahogy az a világban és a történelemben megjelenik, mondhatnánk egyszerűen most, hogy az egyháznak, nagybetűvel írva az egyháznak a képe. Tehát az Isten a piacon, a világban embereket keres, akik az ő országában érte neki dolgozzanak. A gazda megy ki a piacra, a gazda megy ki a világba. A gazda kijött a világba. Kijött ebbe a világba ő maga, Jézus személyében. És hívta az embereket az ő követésébe. Múlt vasárnap is láttuk, hogy Jézus mondta az embereknek, jöjjetek, kövessetek engem, vagy jöjj és kövess engem. És ez ugyanazt jelenti, mint hogy jöjj és dolgozz a szőlőmbe. Jöjj és dolgozz az én országom ügyébe. Fáradozz velem az én országom ügyébe. Nagyon fontos, hogy Isten ma is kijön a világba, ugyanúgy, hogy tegnap is kijött. Ugye régen is eljött Isten Jézus által, az ige által, Lutherhez, Calvinhoz, meg Szegedi Kis Istvánhoz, meg sok emberhez, akiknek tudjuk a nevét, és egy csomó olyan emberhez, akiről nem is tudjuk a nevét, de Isten tudja az ő nevüket, és megszólította őket, hogy jöjjetek velem és az én országom ügyében, értem, velem, nekem dolgozzatok. És ugyanúgy lehet mondani, hogy hát ha tegnap kijött, tényleg ma is kijön az Úr Jézus, közénk is kijön az igében, az ő igéjében, és mondja nekünk is, akik most itt ülünk, a világban ülünk, a piacon ülünk, és azt mondja neki, hát gyere és dolgozz velem, dolgozz nekem. Hívlak téged, jöjj az én ügyembe, fáradozz értem, és legyél az én alkalmazottam. És meg fogod kapni, ami ezért neked jár. Azt hiszem, testvérek, hogy ez egy nagy dolog azért. Nagy dolog, hogy maga Isten az ige által, Jézus Krisztus szava által ugye úgy megszólít bennünket. És azt mondja nekünk, hogy lehet, hogy mások is spekulálnak rád, és igényt tartanak rád, de én is igényt tartok reád. Nekem te kell lesz. És kérlek, hogy gyere, és dolgozz az én szőlőmbe, és valójában ennél az úrnál, ennél nincs nagyobb úr, ennél a szőlősgazdánál nincs nagyobb szőlősgazda. Ez a leggazdagabb, ez a legcsodálatosabb, a legfenségesebb. Olyan kegyelmes, hogy jön hozzánk, olyan szeretetteljes, ahogy jön hozzánk, olyan hatalmas, ahogy jön hozzánk. Ahogy megszólít minket, és azt mondja, gyere és dolgozz nekem. Fáradozz az én ügyembe. Tehát a példázatnak ez a főszereplője, ez ne vesszen el a szemünk elől, mert tulajdonképpen Jézus róla akar nekünk valami nagyon fontosat mondani. De nézzük a szőlőmunkásokat. Ugye jön a gazda a piacra a munkásokért. Bárkit tulajdonképpen nem mondja Jézus, hogy szakembereket keres, szakértőket keres. Nem szakértőket, bárkit keres. Bárkit keres, aki hajlandó beállni az ő munkájába, és enged az ő hívásának. És valóban így van, hogy ha körülnézünk, ugye, hogy Jézus tanítványai között kik voltak, hát mondtuk, hogy Isten Jézusba hívta az embereket. Hát Jézus kiket hívott magának? Hát ha megnézzük, kik voltak, mik voltak a tanítványai, egyszerű emberek voltak. Nem valami nagy teológusok voltak, meg nem nagy tudós emberek voltak, hanem egyszerű emberek voltak. Akiket viszont Jézus megszólított, ott, ahol éltek, a háló mellett, a nem tudom hol, kövessetek engem. És azok mondták, na jó, követünk. Ugye, most leegyszerűsítem a dolgot, mert nem volt az ilyen egyszerű, de azért beálltak Jézus követésébe, és ott mentek. És ahogy akiket említettem, ugye Luthert, Calvint, ők is azt mondták, hogy jövünk. Hát több-kevesebb harcba került ez a döntés, hogy beálljanak az Úr szőleibe dolgozni, de hát csak beálltak. És igen, itt vagyunk mi is. És nekünk is mondja az Úr, hogy gyere. Hát egyszer csak felbukkan előttünk Jézus, testvéreim, az Úr. A szőlős gazda, és azt mondja nekünk, hogy gyere. Hát dolgozzál már nekem. Dolgozz az Isten országáért. Másokkal együtt fáradozzál már az én ügyemben. Már olyan nagy dolog ez, testvérek, hogy itt vagyunk, és hát, ahogy láttuk a történetben, ugye a szőlős gazda több időpontban, 5 időpontban megy ki a piacra dolgozókért. És úgy azt akarja Jézus kifejezni ezzel valószínűleg, hogy, hogy vannak emberek, akiket már fiatalon megszólít az Úr, van, akiket meglett korba, vannak már úgy jó javakorabeliek, van, akit meg idős korba szólít meg. Jön az Úr, és mondja, hajnalban jön ugye először, aztán jön 9 órakor, 12 órakor, 15 órakor, 17 órakor, 1 órával a munkazárás előtt. És ugyanez van, hogy jön, lehet valaki, ez már fiatalon, már kim vannak a gyerekek, ugye már fiatalon szól hozzá az ige. Hogy kövess engem, mondja neki Jézus, és dolgozz értem, legyél mellettem. Aztán vannak a fiatalabb generációtak, és aztán vannak a meglett korúak, és lehet, hogy valakinek már csak 1 óra van, mert az életéből nem sok van hátra, de neki is szól az Úr, hogy gyere már, hát dolgoztál már eleget a pénznek, az élvezeteknek, az alkoholnak, a bugyuta eszméidnek, a politikusoknak, a vállalkozóknak, most már gyere az én ügyembe, és dolgozz nekem, és ami igazságos, meg fogod kapni tőlem. Kiosztottam azt a kis papírt, ráírtam Reményik Sándornak a versét. Ugye az, ahogy leírja voltak éppen ezt a példázatot, adja vissza. Majd nézzétek meg, az utolsó egységben ott van, hogy itt kínálom magam, már mindjárt alkonyul. És ezt szeretnék ott dolgozni a szőlődbe. És akkor az utolsó sor az egy kicsit lejjebb van az eredeti formájába szedve, itt is sikerült egy kicsit lejjebb tenni Tibornak. Ez a gazda válasza neki. Ezt az utolsó órát ad nekem, mondja a gazda neki, a költőnek. Hát lehet, hogy valaki így vagy már öreg, már nem sok, de azt mondja neki a gazda, ezt az utolsó órát akkor ad nekem. Ezt töltsd el az én munkámban, az én alkalmazottamként. Majd nézzétek meg ezt a verset. Nagy dolog ez, és nagy kegyelem, testvérek, és az is fontos azért megfontolni, hogy a szőlős gazda munkásokat vesz fel. Ezt a szót is szeretném alá, munkásokat. Ő nem szórakozni hívja az embereket az ő szőleibe, hanem azt mondja, hogy dolgozni kell. Olyan emberekre van szüksége az Úrnak, testvérek, ma is, akik elismerik, hogy ő a főnök. Ő mondja meg, hogy mit, hogyan, merre. Ő irányíthatja őket, akik képesek testi erőt, lelki erőt, anyagi erőt, odafigyelést, koncentrációt, áldozatot hozni az ő ügyére, az ő dolgába. Olyanokat keres az Úr, akik szorgalmasok, akik kitartóak, akik nem csak elméleti síkon képesek nagyot alkotni, hanem gyakorlati szolgálatba képesek kitartani. És ha ki is fáradnak az Úrból, új erőt merítve mennek tovább. Az Úr dolgába, testvérek, fáradozni kell, dolgozni kell, és az, hogy Jézus a szőlő munkásokhoz hasonlítja az Isten országába való munkálkodást, úgy érzékelteti velünk, hogy ez egy testi, lelki igénybevétellel járó munka. Ugyanolyan munka, mint mikor valaki kapál a szőlőbe, vagy kacsol, vagy nem tudom, permetez, vagy nem tudom, mit szüretel. Munkásokat keres. Téged is munkásnak hív. Lehet, hogy öreg vagy, lehet, hogy fiatal vagy. Akkor is munkásokat keres az ő aratásába, ugye mondja más helyen Jézus egy más képpel, de itt a szőlejébe. Jössze munkásnak. És az is fontos mozzanat ebben a példázatban, testvéreim, hogy a gazda munkásokkal különböző fizetségben egyezik. Meg egy kicsit megbotlottam, mert az eredeti szövegben 1 dénár a munkadíj. Nem 10 pénz, ahogy itten Károli fordította. Lehet, hogy az új fordításban már 1 dénár van írva. 1 pénz. Ez volt a legkisebb pénz. Egy napi bér volt, egy napszám volt egy embernek abban az időben. És az első csoporttal, akikkel hajnalban reggel szerződést köt a gazda, egy szóbeli szerződést köt, megmondja nekik, hogy hát ez a munka, és akkor ennyit fogtok kapni, és ők elvállalják ezt a munkát, beállnak. A többiekkel már nem köt ilyen formális szerződést a példázatbeli gazda, csak azt mondja mindegyiknek, hogy ami igazságos lesz, azt meg fogjátok kapni. Nyilvánvalóan, akik már csak 1 órát dolgoztak, azok arra számoltak, hogy hát ők biztos kevesebbet fognak kapni, mint az első. Mert hát így, ami igazságos, hát így igazságos. Minimális összeg volt ez, egy családnak tulajdonképpen egy napi megélhetést biztosított ez az 1 dénár abba az időbe. Summa summarum, hogy az Úr, amikor minket is hív, akkor azt mondja, hogy lesz ennek a munkának valami eredménye és gyümölcse is a számodra. hogy mi lesz, azt majd meglátod. Minden esetre Péter ugye Jézusnak, Jézus Péternek a kérdésére elmondta, hogy mit fog ő kapni, mi lesz a munkabére, ugye. Elmondta neki. Valaki elhagyta a házait, vagy testvéreit, nőtestvéreit, ezt azt értem, mind a száz annyit vészen és örökség szerint nyer örök életet. Mondta neki, hogy lesz egy dénár, ez az egy dénár, ez a fizetség. Száz annyit vészen, és örökségül még örök életet is kap. Úgyhogy elég nagy összeg az az egy dénár. Egy kicsit olyan humoros Jézus részéről, hogy ezt a fizetséget, amit Isten az ő munkásainak kínál, ezt egy dénárhoz hasonlítja, mert ez nem egy dénár, hanem ez fölbecsülhetetlen érték. De Jézus olyan viccesen, hogy ez egy dénár csak. Hát nekünk is fölkínálja. Az Úr azt mondja nekünk, hogy ha jössz, dolgozol a szőlőmbe, tied lesz az örök élet. Nem sokat kapsz, csak ennyit. Ez az egy dénár lesz a tiéd. Örök életed lesz. Üdvösséged lesz. Hát gyere, dolgozz nekem. Állj az én szőlőmbe. És akkor így érünk el a bérezésnek, a harmadik ponthoz, a bérezésnek a tanulságaihoz. Mert látjuk a példázatban, hogy amikor eljön az este, és a tóra szerint is ki kell fizetni a munkásokat, a szőlőnek ura előhívja a vincellért, és azt mondja neki, hogy na most intézkedjél, fizest ki a munkabéreket, az utolsókkal kezdje, tehát akik csak egy órát dolgoztak, és úgy menjél visszafelé. És fizest ki őket. És hát ez nem volt egy megszokott dolog, már egy kicsit furcsa itt, hogy a gazda úgymond hátulról kezdi a fizetést, a kifizetés teljesítését, mert úgy szokták kezdeni, hogy akik legelőször mentek, azok kapták az elsőt, és aztán úgy tovább. Szokatlan ez a gazdától, hogy így rendelkezik. És az is szokatlan, hogy nem a teljesítménynek megfelelően fizet, mert hát azt tényleg azt várnánk ugye mi is, hogy hát nyilván itten az elsők azok egy dénárt kapnak, és aztán a többiek úgy mennek egy kicsit lefelé. Hát valójában úgy tudom, hogy nem is volt egyébként ennél kisebb pénz, ez volt a legkisebb pénzem, tehát ezt már nem lehetett még tovább csökkenteni. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a gazda nem veszi tekintetbe, hogy ki mennyit dolgozott, hanem mindegyik munkásnak ugyanannyit ad. Mindegyik megkapja az egy dénárt. Az elsők is, meg a legutolsók is. Vagyis, ha a munkásokat egy csapatnak tekintjük, ott mindenki ugyanazt kapta. Hát ekkor kezdődnek ugye a problémák. Na mindig a pénzzel van a probléma, ugye? Itt is a pénzzel van a probléma. Amikor az elsők is fölvették a pénzt, felháborodtak. Mert ők látták, hogy akik csak egy óráig dolgoztak, azok megkapták az egy dénárt. Gondolták, talán magukba úgy számították, na akkor hát hiába egy dénárba egyeztünk, talán kettőt kapunk. Mert mi azért többet dolgoztunk itt. És akkor ők is csak egy dénárt kapnak. És akkor valóban kialakul egy ilyen, hogy mondják, bérfeszültség, vagy bérvita, ugye a gazda és közöttük elkezdenek morogni, ugye az első csoport tagjai, hogy miféle dolog ez, gazda? Ugye, hát te nem látod, hogy mi mennyit dolgoztunk? És nem is a mi egy dénárunkkal vagyunk mi elégedetlenek, hanem azzal, hogy az utolsók is egy dénárt kaptak, mi szerintünk ők nem érdemelnek annyit. Úgy elirigylik tőlük azt az egy dénárt, amit azok is kaptak munkadíjként. Vagy nem a magukéval elégedetlenek, hanem azzal elégedetlenek, hogy a gazda az utolsóknak is annyit fizet, mint nekik. Elégedetlenek a gazdának az eljárásával. És ekkor a feszült helyzetben a példázatbeli gazda a morgolódók szóvivőjének válaszol, és azt mondja neki, barátom. Ez ilyen barátságos megszólítás volt, bár a Bibliában, amikor előjön, utána mindig egy helyreigazítás követi. Tehát itt is azért barátságos a megszólítás, barátom. Először is nem vagyok igazságtalan, mondja. Nem egy dénárban egyeztünk meg veled? Itt van, tessék. Menj el békességgel. Ennyiben szerződtünk, tessék, megkaptad. Nem vagyok igazságtalan veled. Aztán másodszor rámutat, hogy ő, mint a gazda, úgy döntött, hogy az utolsónak is annyit akar adni, mint az elsőnek. Ez a kifejezett akaratom, mondja, és nem vagyok hajlandó megengedni, hogy ebbe ti beleszóljatok. Nem a ti szabályaitok szerint fizetek, hanem az én szabályaim szerint. Én vagyok a munkaadó, és annyit fizetek, amennyit akarok. És én úgy döntöttem, hogy ezeknek ugyanannyit adok, mint nektek, az elsőknek. Harmadszor megkérdezi azt a morgolódók vezérétől, hogy nem szabad-e azzal, ami az enyém, azt csinálni, amit akarok. Hát az az én vagyonom. Annak adom, és annyit adok, amennyit akarok. Az az én kincsem, én rendelkezek felette, és ebbe te nem szólhatsz bele. A magáival mindenki azt tesz, amit akar, én is azt teszek a dénárjaimmal, amit akarok. És végül megkérdezi a morgolódót, a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Vagyis itt a gonosz szem az irigy szemet jelenti, a te szemed azért telt meg irigységgel, azért irigyled attól az utolsótól azt a jutalmat, amit ő kap, mert én jó vagyok. Az én jóságom téged irigységre indít. Mert én jó vagyok. És azért adok neki is annyit, mint neked, mert jó vagyok. Érted? Végül érezzük, hogy lecsendesedik a morgolódók hada, ugye, elcsitul a viszály. A példázatbeli gazda nem akart itt senkit megbüntetni, senkit se megverni, vagy nem is tudom, senkivel nem erőszakoskodik. Olyan szelíden meg akarja győzni a morgolódókat, és érzékeltetni akarja velük, hogy ő igazságos is, meg jó is, meg szuverén úr is, és azt csinál, amit akar. És ha ő így dönt, akkor fogadják el. Az ő szőlőhegyén így mennek a dolgok. Nem úgy, mint a világban. A világban lehet, hogy máshogy mennek a dolgok, de a szőlőhegyen, az Isten országban máshogy mennek a dolgok. Más törvények érvényesek. És itt érkezünk meg, testvérek, ahhoz, amit Jézus Péternek és a tanítványainak is azt hiszem, hogy a szívére akart helyezni ezzel a példázattal. Itt kezd értelmet nyerni az, hogy mit is takar az a titokzatosan csengő mondat, hogy az elsők utolsók lesznek, és az utolsók elsők. Mire akart Jézus itt rámutatni? Kedves testvérek, először is azt hiszem, hogy rá akart mutatni az Atyára, az Atyaistenre, aki nem személyválogató, és aki igazságosan, egyenlően, de egyszer is mind jóságosan megjutalmazza azokat, akik engedtek az ő hívásának, és beálltak az ő országa ügyébe dolgozni. És a maga szuverén akarata szerint egyenlően osztja szét minden alkalmazottjának, minden munkásának a javait, vagyis az üdvösséget. Mindegy, hogy valaki fiatalon jött az ő munkájába, korán jött, vagy később jött, vagy még később jött. Mindenki a jóságos és igazságos és szuverén Úrtól, Istentől ugyanazt fogja kapni. Tulajdonképpen ugyanazt fogja kapni. A tanítványok fejében az az érzésünk, hogy valami rossz elképzelések éltek az Istenről, az Atya Istenről. Péter valószínűleg azt hitte, hogy ő majd többet érdemel bárki másnál, aki nálánál később lett Jézus követője. Ugye? Hát én, meg mi, nézett a tanítványtársaira, ugye? De különösen én. Ugye, hát mi már milyen régóta itt vagyunk a te követésedbe. Mi már mennyi áldozatot hoztunk, érted? Mi a nap terhét, a kánikula forróságát, mi mennyi mindent átéltünk már veled, ugye Jézus? Hát, nagy teljesítményt tettünk le az asztalra, mi mit kapunk majd? Mink lesz nekünk? Azért olyan kicsit a anyagias volt, ugye, most így mondom. Mink lesz nekünk? Mi mit kapunk majd? És Jézus elmondja neki, hogy ezt fogjátok kapni, és Péter dörzsölte a tenyerét, de rögtön elmondja Jézus a példázatot, amiben kifejezi, hogy de akik utánatok jöttek, azok is ugyanazt fogják kapni, Péter. Várjál, ti nagy dolgot fogtok kapni, de nehogy azt gondolj, csak ti fogjátok azt kapni, vagy te, hanem akik utánatok jönnek, azok is megkapják ugyanazt az üdvösséget, amit ti megkaptok. Rájuk is a gazda ugyanolyan szemmel fog nézni, mint rejátok. Én ugyanúgy, arra akarlak téged megtanítani, hogy az én atyám igazságos, jóságos és szuverén, és mindenkit, aki neki dolgozik, ugyanabba az üdvösségbe fog részesíteni. Mindegy, hogy 3 évet dolgozott neki, vagy fél évet, vagy egy órát se. Vagy 40 évet. Mekkora üdvösséget kapott a Jézus mellett a keresztfán megtérő Lator. Ő kisebb üdvösséget kapott, mint Péterék, akik végigjárták Jézussal az egész életutat. Ő valami alacsonyabb rendű üdvösséget kapott, valami, ő csak ott a lent volt valahol a mennyek országába, kapuhoz úgy letéve, vagy bezzeg ők meg ott valahol. Mindenki ugyanazt az üdvösséget kapja. A Lator, aki az utolsó pillanatába tér meg, meg az is, aki 60 évvel azelőtt tért meg. Ma is így van, testvérek, és azt hiszem, hogy ez fontos. Megértenünk, hogy ez azért van így, mert az Atya Isten jóságos, és igazságos is, és szuverén, és az üdvösséget annak adja, és úgy adja, olyan mértékben adja, ahogy akar, és ő mindenkinek ugyanazt az üdvösséget fogja adni. Legyünk nyugodtak. Nincs semmi az Isten országában, ami olyan lenne, mint itt a Földön. Itt a Földön ez így nem így van. Itt úgy van, ahogy mindnyájan tudjuk. Ha valaki többet dolgozik, több pénzt keres. Már nem mindig igaz, mondjuk igen, ez sem mindig igaz, de azért mégis ebbe az irányba kéne valahol haladni, ugye. De az Isten országában nem teljesítménybérezés folyik. Ott tulajdonképpen mindenki kegyelemből kapja, az Úr jóságából kapja ugyanazt az üdvösséget. Mert Isten szuverén Úr, és azt tesz az üdvösséggel, amit akar, és odaadja testvérek. Annak is, aki fél órát volt esetleg az ő szolgálatában, és annak is, aki egy életet töltött el Isten kegyelméből az ő szőlőhegyén, és az ő munkájába, ügyébe fáradozott valahol. Ugyanaz az üdvösség. Lehet, hogy kicsit úgy minket is birizgál ez a dolog. Hogy lehet ez? Hogy lehet ez? De hát így van. Mert az Atya igazságos, jóságos és szuverén, és azt tesz, amit akar. És ő ezt akarja tenni, mondja Jézus. Aztán ma is azt hiszem, hogy tanulságos lehet ez, hogy Jézus nem csak informálni akart Isten eljárásáról a tanítványokat, hanem lelki gondozta is őket. Lelki gondozni akarta őket, ez, úgy értem ezen, hogy lehet, hogy a tanítványok egy kicsit olyan büszkék voltak már. Tehát mi vagyunk az elsők. Ugye olyan érezzük ezt, hogy nekünk mi lesz Jézus? Mi mit kapunk? Mert mi már ugye, mi már érdemlünk valamit. Ugye? Nem úgy, mint ezek a valakik, akik még itt majd utóbb jönnek. Péter még nem is tudta, hogy hányan jönnek utánuk, ugye? Akkor még nem tudta, hogy mennyien jönnek utánuk. Amikor ő prédikál pünköstkor, megtért nem tudom hány ezer ember, ugye? Jöttek Jézushoz, és hittek Jézusba. De ő már úgy eleve, hogy ugye mi, és ők, hát ők kicsit olyan büszke, és akkor Jézus mondja neki, hogy hátrébb az agarakat, Péter. Hátrébb az agarakkal. Kicsit alázatosabban add elő ezt a dolgot, ugye? Kicsit vedd vissza ezt egy kicsit. Legyél alázatosabb. És gondoljunk azokra, akik esetleg úgy utóbb olvassák ezt a példázatot, mint mi is. Akik esetleg már időskorba fogadták el Jézust, és időskorba álltak be Isten munkájába, az egyház, a gyülekezet szolgálatába, és vették föl magukra a munkaterhét. Azok meg úgy egy kicsit olyan kisebb rendűségi érzésük lett, ugye meg úgy szoronghatnak, hogy jaj, vajon mi még kapunk valamit az Isten, tehát mi csak most kezdtük ezt a dolgot 65 éves korunkban, vagy 70 éves korunkban, nekünk ugyan már jut még valami üdvösség egyáltalán. És akkor Jézus meg bátorítja őket, hogy ne féljetek, hát lehet, hogy csak egy órát dolgoztatok, de ugyanazt fogjátok kapni. Mert az Atya kegyelmes, jóságos, igazságos és szuverén, és nektek ugyanannyit akar adni, mint azoknak, akik már régóta ott vannak. Bátorítja a gyengélkedőket, nem maradsz ki semmiből, és neked meg nem lesz több. Isten egyenlően ajándékoz meg mindenkit az üdvösséggel. Örüljetek, örvendjetek ennek. És azt hiszem, hogy itt jutunk oda, hogy megértjük azt is, hogy az Úr Jézus a kétféle embercsoportot, most így mondom, egymáshoz akarja békíteni. Mert azért ott a munkások között biztos, hogy volt valami kis feszültség, ugye? Mert az egyórások, amikor megkapták az egy dénár, biztos nagyon örültek neki, aztán utána hallották, hogy az elsők is ugyanannyit kapnak, de azok elkezdenek morogni. És követelni kezdik a gazdától, hogy vegye el ezektől a piszkoktól az egy dénát, mert azok nem érdemlik meg. Hogy hívjákotok ti a mi pénzünkkel, miért akarjátok kiúzni a zsebünkből ti? Azért, mert egész nap itt dolgoztatok? Bocsánat. Az elsők meg ugye azok is, az a piszok irigyelték tőlük, ugye. És akkor a munkások között kialakult egy ilyen egy konfliktus, egy, nem csak a gazda és a munkások egy csoportja között, hanem a munkások között is. És Jézus akarja, hogy az ő népében ne legyen semmiféle feszültség a fiatal hívők és az öreg hívők között. Értitek? Azt akarja, hogy mindenki békességben legyen a másikkal. Mindenki tudatosítsa magába, hogy nekünk ugyanaz a gazdánk van, aki igazságos, jóságos és szuverén. És nem az a dolgunk, hogy egymást revolverezzük. És irigyeljem a másiktól az Isten áldását, amit neki adott. Fiatal, hívő, és még már mennyi áldást kapott ez. Hú! Én meg ugye a fiatal hívő. Na, én áldottabb vagyok, mint az az öreg hívő. Lenézem. És akkor van már egy feszültség. Ez nem olyan, nem olyan egyszerű dolog, ugye itt a ifikben éltem ezt meg, különösképpen, hogy ugye van a gimis ifi, az a gimnazisták, ez van egyetemista ifi, ugye? És akkor egy idő után ugye jön, hogy átmegyünk egyik csoportból a másikba, most már kinőtte minden, és belenövök oda. És akkor jönnek az idősebbek. Ez mit keresik? Mondják nekem. Zoli bácsi, ez a fiatal, ez mit? Hogy eljött ifire? Ennek még a gimis ifibe a helye, ugye Pauk Jánoskánál. De hát már ő is hívő, és jönne, mert többre vágyik, vagy másra vágyik, vagy már úgy érzi, hogy őt az érdekli ott, és akkor jön, és akkor most küldje el innen, küldje vissza oda, ugye. Mert a kis fiatal hívő, mit keres itt köztünk az érett? Volt ilyen? Nem is egyszer volt ilyen. És akkor kell békíteni az embereket egymáshoz. És az Úr is békíti egymáshoz. És lehet az, hogy jön egy bibliaóra, ott vannak az idős hívők, a megletkorú hívők, és jönnek csak a fiatalok. És mondanak ezt, mondanak azt. Hát nálunk ott még nem érzékeltem ezt a feszültséget, inkább öröm volt az idősebb testvérekben, hogy ott vannak ugye ezek a fiatalok is. De azért az esélye megvan annak, hogy ez a kis fiatal hívő református. Én bezzeg. És nincs testvéri közösség, nincs testvéri kapcsolat, konfliktus van. Hidegség, ridegség van, nincs szeretet a munkások között. Ez nem szabad, hogy így legyen. Jézus össze akarja békíteni őket. Ti ugyanazon gazdának az alkalmazottai vagytok. Ugyanabban a szőlőbe dolgoztok. Ugyanabban a jutalomban lesz részetek, vagy díjazásban, ha tetszik, lesz részetek. Ugyanaz az üdvösség a tietek. Hát legyetek egymással szeretetettségbe. Ti fiatalok, meg ti öregek. Legalább itt legyetek, ha már a világban, ugye, az öregek a fiatalok ellen így szoktak általában, ugye. A gyülekezetben, az Isten népében nem lehet így. Itt a generációknak békességük kell, hogy legyen egymással, a hívő generációknak. Látjuk egymás gyengéit, látjuk egymás teherbírását, különbségeit, de szeretetben kell tudnunk együtt dolgozni. Hiszen ugyanannak az üdvösségnek a részesei vagyunk. Summa summarum, látjuk, hogy az Úr Jézus miért mondja ezt, hogy az elsők lesznek utolsók, és az utolsók elsők, aztán az utolsók lesznek elsők, és az elsők utolsók, mert végül is mindenki egy szintre fog jönni. Mert az Atyám jóságos, igazságos és szuverén, és ugyanazt az üdvösséget fogja adni mindenkinek. Tanuld meg, Péter, nagy jutalmad lesz. Igen, nagy. De akik később jöttek, ugyanaz lesz a jutalmuk. Ugyanabban az üdvösségben részesülnek. Örüljünk ennek, és dicsérjük a mi Atyánkat. És ha lehetséges, és értettük, hogy minket az ő szőlőhegyére hív, akkor megmenjünk, és halljuk meg azt a szót, amit Reményik is meghallott, ezt az utolsó órát, legalább ezt az utolsó órát ad nekem. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy érteted a tanítványait, gondolatait és a mieinket is érted, és köszönjük, hogy megérteted velünk a te gondolataidat is. És köszönjük néked, hogy így megdicsőítetted ma előttünk az Atyát, aki nem olyan, mint a világi munkaadók, hanem jóságos, kegyelmes, végtelenül, megkérdőjelezhetetlenül igazságos, és abszolút szuverén, aki az üdvösség kincsével azt tesz, amit akar. És köszönjük néked, Jézusunk, hogy azt is világossá tetted, hogy te azt akarod, hogy mi magunk is ott dolgozzunk a te ügyedben, a te országod ügyében, építése ügyében, a te szőlőhegyeden. Kérünk téged arra, hogy segítsél minket, akik itt állunk ebbe a világban, és olyan sokan pályáznak ránk, és elcsábítanak minket, és tesznek tönkre, fosztanak ki. Segíts, hogy megértsük, hogy te álltál ma meg előttünk, Jézusunk, és te hívtál minket, hogy most már gyere, mert én igényt tartok reád. Segíts, hogy érezzük, hogy neked kellünk, ha nem kellünk senkinek, neked biztosan kellünk. Hadd érezzük meg, és hadd értsük meg, hogy akkora lehetőség ez előttünk. Egy egészen új élet perspektívája nyílik meg előttünk, mert nincs annál csodálatosabb, mint neked dolgozni, a te ügyedben fáradozni, bárhol is vagyunk a világban. Kérünk téged, hogy segíts minket, hogy ne idegen eszméknek, pénznek, anyagiaknak, embereknek legyünk a rabszolgái, hanem legyünk a te áldott szolgáid. Segíts beállni a te munkádba. Köszönjük néked, hogy hívsz minket, hogy akarsz minket. Urunk, hadd kérjünk téged most arra, hogy áld meg gyülekezetünket. Látod azokat a családokat, akik az elmúlt napokban koporsó mellett kellett, hogy megálljanak. Kedves szerettüktől kellett, hogy elbúcsúzzanak. Kérünk téged, hogy kötözd be a sebeket, vigasztald meg a szíveket. Áld meg ezeket a családokat békességgel és nyugalommal, és segítsd őket tovább menni a te útadon. Kérünk téged arra, hogy áld meg azokat, akik házasságra készülődnek. Légy velük, és őket is te áld meg készülődésükben. Imádkozunk azokért, akik szabadságra mentek, vagy mennek. Légy velük, és újítsd meg őket testileg, lelkileg. Kérünk azokért, akik távol vannak most, és kérünk téged, hogy érintsd meg a szívüket, és hozd el közénk újra és újra. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk népünket, országunkat. Kérünk téged, hogy adj nekünk világosságot, felülő jövő, tőled jövő világosságot az ige által, hogy benned hívő emberek legyünk, és téged kövessünk a te munkásaidként. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi esedezéseinket, így most is. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Drága testvéreim, foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Jelentem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten halottaink voltak. Kedden 13 órakor az újszegedi református temetőben búcsúztunk Kakuszi Ferencné, született Nagy György Ilonától. Ő évekig járt ide a mi gyülekezetünkbe is. Most elszólította az Úr. Isten vigasztalását kérjük a család minden kedves tagjának, lányainak, vejének, unokáinak, dédunokáknak, testvérének, keresztfiainak, mindazoknak, akik ismerték és szerették. A másik halottunk Balog Istvánné, született Pócsik Magdolna. Őt 87 esztendős korában szólították közülünk teremtője. Pénteken volt temetése a 13 órakor az újszegedi római katolikus temetőben. Férje, lánya, unokái, dédunokája gyászolják. Isten közelségét és békességét kívánjuk ennek a családnak is. Augusztus 30-án 15 órakor esküvő lesz a gyülekezetünkben. Másodízbe hirdetem Kovács Rubent és Bakti Krisztinát. Isten vigye teljesedésbe házasságkötési szent szándékukat. Hirdetem a testvéreknek azt is, hogy a ránk következő héten, gyülekezeti héten vagyunk a Balatonfűzfői Református üdülőben. Imádkozzanak értünk, körülbelül 40-en leszünk, szülők, gyerekek, akik jönnek, azok tudják, hogy hova megyünk, jó hely, akik nem tudnak jönni, azok tényleg itthon megtehetik, hogy könyörögnek értünk, és áldást kérnek a hetünkre. Hirdetem még azt, hogy a jövő héten a bibliórát a szokott időben azért megtartjuk, tehát kedden erre várunk mindenkit szeretettel, és a jövő vasárnap pedig az úrvacsora osztás lesz, és erre így készüljünk, tehát lelkiekben is és külsőségekben is, hogy úrvacsorázhatunk új kenyér alkalmából. Annyit hirdetek még a testvéreknek, hogy egy rászoruló család kért arra, hogy ha van valakinek egy régebbi, de még működő automata mosógép, amit nem használ, azt szívesen elfogadnák. Tehát ha valakinek van egy ilyen használaton kívüli, de működő, nem az a tárcsás gép, mert az van nekik, hanem egy automata mosógép, és lemond róla szívesen, vagy odaadja, akkor jelezze nekem ezt a dolgot, és én eljuttatom az érintettekhez ezt a szerkentyűt. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, most lezárva Isten tiszteletünket, énekeljük a 395. énekünket. 395. éneket, ezzel válaszoljunk Isten igéjének a tanítására, és utána pedig, miután ezt az éneket mindhárom versével elénekeltük, utána énekeljük el a magyar himnuszt. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.
Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Időnk karjon úgy ölelje, édes megváltunkon hát. Ő fejünk, mint
himnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség!